Dicsértessége Jézus Krisztus, szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. 8 óra 5 perckor december 17-én kedden reggel köszönti önöket a napindító két műsorvezetője, Parák Eszter és Virág József atya, a technikusi pultnál pedig Tiszai Árpád hozta nekünk az elmúlt órában is a kiváló zenéket. És most pedig, hogy túl vagyunk az öröm vasárnapján, szép rózsaszínba öltöztek papjaink és a lelkünk is, az örömről fogunk egy kicsit beszélgetni. Az öröm széles körben olyan mentális állapotokat jelent, amelyet az emberek és állatok pozitívként, kellemesként vagy keresni érdemesként tapasztalnak.
Ahogy a költő
ez az
mondja.
Ez az egyik definíciója az örömnek. Számunkra, a keresztény emberek számára, katolikus emberek számára mit jelent az öröm? Így az öröm vasárnapja fényében.
Én úgy közelíteném meg, az előbbi fél mondatodban már éreztem elrejtve egy kicsit a folytatás, hogy merre fogunk haladni. Egy kis javításra is szorul, de én tudom, hogy te jól érted, hogy nem, hogy túl vagyunk ezen a vasárnapon, hanem egy nagyon fontos tisztázni, például a gyerekekkel hittanórákon látom, hogy mindig megkérdezzük, hogy mikor van karácsony. És akkor nyilván bemondják, hogy 24, 26, néha 25 is telibe talál. Tehát az, hogy az ünnep nap, annak a vigiliája mit jelent. És az, hogy például egy vasárnapon mi egy hetet kezdünk meg. Szoktuk mondani, hogy mondjuk a nyugati világban a naptár látható, hogy a vasárnappal kezdődik, mi pedig hétfővel, és a vasárnapára látható végén van. Akkor kezdjük már szinte fejben, nem, hogy már péntek, lazítunk, de jön a hétvége, és a hétvége. Igazából már szombat estével és vasárnappal elkezdjük a hetet, és gyakorlatilag most erre próbálok itt kicsit talán nehézkesen rátérni, hogy az öröm vasárnapjával, az örvendezés vasárnapjával, Gaudete, Létare, Nagybőjtben, Adventben arra kapunk meghívást, hogy keressük és találjuk meg, és adjuk át magunkat ennek az örömnek, aminek van oka. És talán azt hiszem, hogy ez a fontos kérdés, hogy mi az örömünk oka. Hát az, hogy Jézus valóban megszületett, hogy ő valóban eljött, hogy ő megígért, hogy újra eljön, hogy nem reménytelen és egy hurcolandó az életünk, hanem hogy boldog beteljesedés, ami végzetünk, és erre vagyunk hívva. Úgyhogy az a hét elkezdődött a vasárnappal, és nem szabad, hogy véget érjen. A kérdésed mi volt, hogy a keresztények számára...
Hogy miből fakad a mi örömünk?
Én azt hiszem azt, hogy mindenek ellenére reményünk van. Közben gondoljunk csak bele, hogy az adventi koszorúnak a négy gyertyája. Van, aki úgy magyarázza, hát persze bárki bármit kitalálhat, de ha valaki próbálja az a lényeget megtalálni, hogy a hit, a remény, a szeretet és az öröm. Vagy van, amikor azt mondjuk, hogy az ősígéret az első, ugye az, hogy szülöttei közül lesz, aki eltiporja a kígyó fejét, támad nekünk egy szabadító, a második a proféták gyertyája szokott lenni, a harmadik a mostani a keresztelő János, éppen őt is hallottuk, és a negyedik nyilvánvaló Mária szűzanya. De itt az előző verziónál például ott is szerepel, hogy az öröm felé tartunk. Tehát azt gondolom, hogy ha belemegyünk abba az előbb, te könnyen egy huszárvágással, egy forrásra rátapintottál egy a száz közül, hogy egy meghatározást találjunk, de azt hiszem, hogy a legegyszerűbben át kell adni magunkat annak, ami már kész van számunkra, hogy az a miénk legyen, és belülről hasson. Úgyhogy a keresztény öröm ez, hogy meg vagyunk váltva, és hogy Isten lehajol hozzánk, és fölemel, magához emel bennünket, és életet ad. Azt hiszem ennyi.
És ahogy mondtad, hogy a keresztény ember öröme az, hogy mindennek ellenére van remény. Ehhez nekem azonnal társul a Szent Jónás, hogyha el is követjük a bűneinket, mert mindannyian elkövetjük, akkor is van remény arra, hogy azért ez megbocsátást nyer.
Van ez a mondás, hogy milyen szomorú, hogy mindig újra kell kezdenünk, és milyen boldog, örömteli, hogy mindig újra kezdhetünk. Biztos hallottad ezt már, ugye?
Igen.
Tehát pontosan ez benne van. A Szent Jónásunk ez egy hajszálpontos alkalmazott kép, hogy ha helyesen éljük meg. Bár érdekes, akkor gondoljunk arra, hogy hányszor van valaki azt mondja, hogy nem tudtam átélni igazából, vagy nem éreztem különösebben semmit. Drága Barzsi Balázs atyát hadd idézzek, aki kamaszkorunkban jó volt, megnyugtató volt, hittantanárunk volt a Ferences gimnáziumban, aki azt mondta kamaszoknak, hogy gyerekek, nem kell repkedni a Szent Misén. nem szükségszerű, hogy te most ott nem tudom milyen...
Extázisba esünk.
Tehát az, hogy valami rendkívülit érezzél. Hanem az, hogy mint ahogy reggel táplál egy tartalmas vagy egy normális reggeli, hogy bekapsz valamit, hogy energiád legyen. Hát ugyanez, hogy rendessé válik, rendszeressé válik, közönségessé válik a titokzatos és a misztikus. Az isteni napi táplálékunká válik. Tehát azt gondolom, hogy ezt fontos kimondanunk, hogy a szentségekkel kapcsolatosan nem kell nekünk hogy elvárással legyünk, de a magunk részéről fölkészülök a Szent Jónásra. Tehát ha valaki beesik a gyóntatószív, az jó, ha már odáig eljutott, de mennyivel jobb, hogyha esetleg hívja a Szent Lelket, ő világosítsa meg a szívemet, adjon nekem igazi bánatot, és akkor utána már méltón, vagy hogy mondjam, komolyan remélhetem azt, hogy ez még gyümölcsözőbb lesz, és amikor a feloldozást kapom, amikor kilépek, mint ma született bárányka, kilépek a gyóntatószékből, akkor valóban mellé társul egy még fokozott felszabadító örömérzés.
Ilyenkor az ünnepek előtt, most nem a legjobb kifejezéssel, de nagy üzem van nálatok a gyóntatószékben?
Bárcsak az lenne, hogy kordonokat kéne kihúzni, az utcán osztani a meleg teját a várakozóknak. Azt gondolom, nem mondom, hogy komolyra fordítva a szót, mert azt hiszem, hogy látjuk, sajnálatos az, hogy bizonyos gyakorlatok vagy háttérbe szorulnak, vagy kivesznek, vagy átalakulnak. Úgyhogy én emlékszem, és ezt nem mondom meg, de megmondom, mert akkor nem tudom elhelyezni. Kispest-Vekerlén voltam káplán az első 4 papi évemben. És az egy igazán nagyszerű hely. Nagyon tisztességes, jó lelkületű papelődők voltak, tehát a közösség csodálatos, tehát nagyszerű volt minden. És amikor oda kerültem 88-ban, és amikor eljöttem 92-ben, 4 év alatt szemmel látható volt, tehát a 80-as évek végén vagyunk, a változás időszakában szemmel látható volt, hogy például az első pénteki gyónások, vagy a Szent Gyónásról való közeledés már csökkent. Tehát mondhatjuk azt, hogy ez egy szociográfiai kutatásnak a témája lehet, hogy kimutatás, hogy mondjuk azok, akik ebben éltek, akinek ez napi szükségük volt, és komolyan meg volt alapozva, azok kiléptek ebből az árnyékvilágból, hazaköltöztek, hogy másképpen éli meg az ember, azt mondja, hogy ehhez éppen nem tudok úgy ragaszkodni, de más forrásban megtalálom. Tehát röviden, sajnos azt hiszem, hogy itt buzdítani kell magunkat, meg egymást is, hogy ezzel a szentséggel éljünk, mert tévedésbe esünk, hogyha azt gondoljuk, hogy az ünnepi előkészületünk teljes lesz, vagy valódi lesz, hogyha éppen ezt hanyagoljuk el. Gondolj csak bele, hogy épp az előbb a szünetünkben beszélgetünk, hogy ki hogyan készül, ki mit készít. Hát milyen tragikus lenne, hogy te elkészíted a finom csemegéket az asztalra, vagy amit tényleg beleéled magad, és finom süteményt, és mondjuk az abrosz, meg az egész konyha fut, és méltatlan körülmények közé kéne lett. Hát tönkre megy az ünnep. Gyerekeknek szoktam mondani, hogy ha nem tiszta a kezed, nem esik jól az a falat, amit nyújtanak, vagy kell, hogy ne essen jól. Úgyhogy hajrá, magamnak és mindenki másnak is, csak tudom mondani a buzdító szót, hogy közeledjünk ahhoz az Úrhoz, aki megtisztít és megerősít bennünket, és előkészíti a szívünket épp arra itt most, hogy vele találkozunk, és hogy befogadjuk. Gondolj csak bele, József, amikor belépett a barlangistálóba, én biztos vagyok benne, hogy az első dolga az ott, hogy körülnézett. Nem? Hát azt mondta, hogy ha már így alakult, ez van, akkor mit hozzuk a legjobbat belőle. Tehát ami nem odavaló volt, az biztos vagyok benne, hogy kihajította onnan. Biztos, hogy benne kitakarított, kiganajozott, istállóról beszélünk, és amit lehetett, a legjobbat készítette ahhoz, ami ott történni fog. És ami történt, hát azt tudjuk, hogy milyen léptékű dolog volt. Úgyhogy azt hiszem ez a legelső, hogyha be akarjuk fogadni, hogy vendéget várunk, és képesek vagyunk agyon hajszolni magunkat, hogy rendet teremtsünk, hát akkor mennyivel inkább kell a mi kis lelkünk odújában rendet tenni, hogyha a legfőbb úrat várjuk oda.
Az öröm vasárnapjának a színe a rózsaszín. Te a liturgikus színben felszoktad venni a rózsaszín miseruhát?
Eltűnt a rózsaszín miseruha, nem tudom, nem hol van.
Komolyan.
Nem tudom, hol van.
Nem de, de amikor megvan, akkor...
Amikor megvan, akkor jó, most komolyra fordítva, azt gondolom, hogy ahol van is szép, tehát méltó, akkor ott föl lehet venni, de, de én nem szoktam erőltetni őszintén. Tehát nagyon fontos, ugye, hogy egymásnak is van, ami adja magát. Tehát kispapok voltunk, az egyik spirituálisunk azt mondta, hogy sárga cipőben nekem, nagybőjtben, nehogy lejöjjön valaki keresztúti jártatosságon felolvasni, mert megőrülök. Tehát tudod, hogy egy temetésre hogyan mész oda, egy szentmisére, nem mackónadrágba és kitaposott papucsban mész, ellentétben néhány alakik a képért, ez mégis megteszik. Tehát... belevesztem a képembe. Beleéltem magam. Tehát a rózsaszín miseruha, hogyha szép és méltó, azt hiszem, akkor nagybőjtben és adventben is elővehető. Én azt hiszem, úgy érzékelem, hogy a mostanában, és ezt már évek óta érzem, nem biztos, hogy kifejező. Tehát én szoktam hűségesen őrizni a violát, a lila miseruhát, azt szoktam használni, de hogyha valaki meglátja, és ráadásul bevezeted, vagy utalsz rá, akkor az jó lehet, de én nem látom, hogy a mai embernek ez a szín, és ez a meglepő, ha évente kétszeri alkalom, ez olyan egyértelmű lenne.
Mm-hmm. Ferenc pápa ugye múlt héten arra buzdított, hogy állítsunk Betlehemet, ahol csak lehet, ott mindenhol állítsunk Betlehemet. Nagyon sok helyen itt Magyarországon is, például a bencéseknél élő Betlehem van, élő csacsival. Nálatok hogy van a Betlehem állítása a plébánián?
Hát a körülmények miatt én a pilisi plébániát most nem tudnám, bár alakul, nagyon szépül a környezetünk, de épp ilyen élő Betlehemre nincs lehetőség. Inkább hagyj fordítsam meg, és nem fogok kibújni a válaszsal, hanem inkább a legelső megvalósítható megoldást hagyj javasoljam. Amikor kisgyerekekkel káplánként foglalkoztam, akkor volt egy ilyen hullám, amikor ipari méretekben gyűjtöttem a félbevágott dióhéjat, picike kis vattácska, vagy itt tűrűköző, frottír tűrűközőből egy kis alapot, fehér babszemet, és egy kis kartonpapírt. Most néhány szalmaszál. Tehát azt gondolom, hogy amire utaltál, és amelyek csodálatos példákat lehet látni, például tennap éppen valószínűleg híradóba belenéztem, egy vekni kenyér, ki a bélése, ugye, kifaragva, ugye, és oda elhelyezve ezek a kis figurák, a kenyérháza, ugye Betlehem. Tehát én azt gondolom, hogy
építsünk. Jó, nyilván az élő Betlehem csak egy példa volt, hogy azért az egy, mondhatni, egy szélsőséges példa, hogy van, ahol ezt meg tudják tenni, ugye, az élő Betlehemet, de hát nagyon sok helyen, nálunk is volt otthon, gyufáskatujából Betlehemet csináltunk, meg sok minden, de ezt például tudják az emberek, hogy miért is van a Betlehem ott a karácsonyfa környékén, vagy ez csak most már csak hagyomány, hogy ilyenkor betlehemezünk?
Nem szeretném a fölvetésedet kikerülni. Tehát például a Vácrátóton, amikor voltam, ott maga a közösség épített kis karámot, és a gazdák hozták talán csacsit is, igen, de bárányokat, birkákat, meg ilyen kis kecskeféléket, azokat igen. Tehát ahol lehetőség van, az nyilván például a gyerekeket közelebb segíti. De az, hogy a Betlehem állításnak a hagyományát én most itt történeti távlatban elhelyezzem, Eszter, ezt nem kéred tőlem. Ez még korán van. Úgyhogy legyen ez mindannyiunknak, aki hallgat bennünket, egy kihívás. Emlékezzünk vissza arra, hogy amikor gyerekek voltunk, akkor milyen figurák voltak, kukorica csuhéból hajtogatva, papírmaséból, vagy éppen szép festett alakok voltak, illetve a templomainkban. Milyen hangulata van annak, amikor általában 21-én, valamikor délután helytelen módon a oldalt a kis padon már látszik a pokácsás tál, meg a forralt boros flaska, akik jönnek díszíteni. Tehát milyen hangulata van annak? Van például Sümegen, például a Balsi Balázs atya, meg a Ferences testvérek szinte minden évben a híradóba bejelentkeznek, hogy elkészült, építjük, és milyen nagy léptékű betlehemes figurák és modellek vannak. Azt hiszem, hogy minél szebb, annál nagyobb esély van arra, hogy meghívja azokat, akik emiatt oda találnak, és emiatt én nem tudom ezt helyteleníteni, de viszont milyen jó lenne, hogyha az a kis Jézus, akivel találkozunk, az növekedhetne bennünk, és máskor is visszatalálnánk hozzá a templomba.
És csinálnánk neki helyet magunkban is, nem csak a templomban lepakoljuk az oldalsoldát, és akkor majd ott el fog férni. 10 órakor is hallhatnak téged a rádió hallgatók. Mi az, amiről fogsz beszélni Hitünk és Életünk című műsorban?
A 10 parancsolatot folytatjuk továbbra is. Én nem kérdezem meg senkitől, mindenki tudja, hogy a 8. parancsolat az miről szól. Ellenben megkérdezek mindenkit, hogy van tudjuk az egyház 5 parancsolatát. Ezt azért vettem föl, mert az elmúlt alkalmakkor többször is szóba jött, hogy mivel foglalkozzunk, vagy például éppen rákérdezett más is, hogy mi lesz, merre tart ez a úgynevezett hittanóra. És érdekes, hogy felnőttek olyan kicsit cinkosan oda mondják, hogy te tudod, én nem is tudnám elmondani az egyház 5 parancsolatát. És így fölmerült bennem, hogy vajon hogyan lehetne közelebb hozni, hogy mit jelent ez számunkra, és hogy a mai ember ez komolyan veszi. Az első, a 10 parancsolatnál még mondtátod, hogy isteni törvények. Hogy annyi szent egyházunk 5 parancsolatában mi található, és ez miért fontos vajon? Úgyhogy nyitva hagyom a kérdést. Jó, tehát ma a 8-kal foglalkozunk, de van ezen kívül 5 is. Úgyhogy ha megkérdezi magától valaki, hogy van ebből az 5-ből hányat tudok, és hányat tartottam meg, akkor jó irányba megyünk.
Hát legyen minél több, minél magasabb a válasznak a száma, vagy a száma válaszban. Hát köszönöm szépen, Virág József atya, hogy itt voltál, és együtt vezethettük ezt a mai műsort. Köszönöm szépen Csán Orbertnek, hogy a vendégünk volt, és köszönöm szépen önöknek is, hogy velünk tartottak a mai reggelen is. Idén most már hivatalosan, mint napindító nem fogunk találkozni, míg jövő héten csütörtökön 26-án egy 8-ágú keresztben fogjuk egymást hallani, vagy hát önök engem, illetve december 31-én, úgyhogy butasságot mondtam az előbb, december 31-én még idén fogunk találkozni itt a napindítóban, búcsúztatjuk az évet, aztán pedig január 1-én este Bátor Botonddal és Bátor Annával fogjuk kezdeni a 2020-as évet, rendkívül izgalmas év lesz, Boldog Özséb év lesz, a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusnak az éve lesz, úgyhogy nagyon-nagyon sok minden lesz ott január 1-én, amiről beszélgetni fogunk, és azért egy kis vidámsággal is kezdjük az évet, de még ebben az évben tartsanak továbbra is a Mária Rádióval, ha más nem, akkor egy kávé után 10 órakor csatlakozzanak Virág József atyához, és hallgassák meg, hogy miről is szól a 8. parancsolat. Köszönjük szépen, hogy ma is velünk tartottak, hogyha tehetik, akkor támogassák a Mária Rádió szolgálatát, imádkozzanak értünk, és kapcsolódjanak be a Mária Rádió nagy családjába, és akkor december 31-én találkozzunk újra itt a napindítóban, addig pedig ne felejtsék el szeretni egymást. Köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet, búcsúzik a két műsorvezető, Virág József atya és Parák Eszter. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dörökké, amen.
Nevet ránk, tud-e bármi szebbet adni, mint a békés nagy világ?
Körben nézel, s látsz egy arcot, amin némán gond pihen, reményt adhatsz pár mosolyon, hogy a holnap más legyen. Jut még bárkinek
csepnyi láng,
jó kedv könny helyett.
Ha másod nincs is, ezt add tovább.
Hóban ébred, majd az ünnep, minden percben nevet ránk. Tud-e bár
a napfény.